Kedves hallgatom! Mint ahogy legutóbb említettem, Zofóniás könyve bemutatja a szeretet árnyékos oldalát. Hadd mondjak el most egy igaz történetet a szeretet árnyékos oldalának az illusztrálására. Anyák napján, amikor még lelkipásztor voltam az egyik gyülekezetben, végignéztem a hallgatóságon, és láttam, hogy nagyon sok édesanya megjelent. Különlegesen öltöztek arra a napra, és közülük sokan egy kis virágcsokrot viseltek a ruhájukon. Azt is észrevettem, hogy az egyik édesanya nem látszott olyan boldognak, mint a többi. A szomorúság vonásai vonultak az arcára. Jól lehet, egy gyönyörű orchidea volt a ruhájára tűzve, a legnagyobb, amit eddig láttam. Tudtam, hogy nagy távolságban élő fiától kapta, aki híres üzletember, és elég szoros kapcsolatban van a kormánykörökkel is, jól lehet nem keresztény. Süket füllel hallgatja édesanyja könyörgéseit, aki állandóan imádkozik érte, és másokat is kér, hogy imádkozzanak hitetlen fiáért. Emlékszem rá, hogy azon a vasárnap délelőttön odajött hozzám sírva, és így szólt: lelkipásztor testvér, azért imádkozom, hogy Isten váltsa meg a fiamat a bűnből. Imádkozom, hogy akkor is mentse meg, ha betegágyra kell kerülnie. Aztán csak nem eszelősen ezt mondta: még akkor is, ha meg kell ölnie. Azért imádkozom, hogy Isten mentse meg őt, mielőtt túl késő. Tegyük fel, hogy egy detektív is hallgatja beszélgetésünket, akit a rendőrségtől küldtek ki. Vajon letartóztatja az édesanyát ezért a nyilatkozatáért? Nem, egyáltalán nem tartóztatná le. Az édesanya nem fenyegetésből, hanem a valódi szeretet alapján mondta ezt fiáról. Mivel szereti fiát, kész még föláldozni is őt, hogy haladjon végig a halál alagútján, ha ez az ő lelkének megváltásához vezet. Zofóniás kis proféciája Isten szeretetének homályos oldalát mutatja be. Ő a szeretet istene, de ugyanakkor az ítélet istene is. Zofóniás az ítélet tombolásával kezdi, és nem találhatod meg máshol ilyen élesen az ítélet meghirdetését, mint éppen ebben a könyvben. Két gondolat emelkedik ki ebben a rövid könyvben. Első: az Úr napja 7-szer fordul elő e kis prófétai könyvben. Abdiás és Jóel, az elsők az író proféták között, először használták ezt a kifejezést. Mindegyik proféta utal rá, és most Zofóniás, az utolsó író proféta, közvetlenül a fogság előtti időben ismét ráirányítja a figyelmet. Többször használja ezt a kifejezést, mint bármelyik más proféta. Ez ténylegesen 7-szer fordul elő, de más utalásokat is találunk vele kapcsolatban. Ez a kifejezés különlegesen a nagy nyomorúság időszakára mutat, amely megelőzi Isten királyságának korát, de az Úr napja magában foglalja a királyság idejét is. A nagy nyomorúság időszaka véget ér Krisztus személyes visszaérkezésével a földre, hogy létrehozza 1000 éves királyságát, és ez mind benne van az Úr napjában. Zofóniás könyvében a hangsúly az ítéletre esik. Jóel szintén egy nagy sáskacsapás leírásával kezdi proféciáját, amit az Úr napjához hasonlít, és az a jövőben érkezik meg. Jóel proféta azt mondja, hogy az Úr napja nem a világosság, hanem a sötétség napja. Isten az emberi bűn hátterét látva írja le a fény betűivel, a csodálatos evangéliumi történetet neked és nekem. A második gondolat a féltékenység gondolata, amely kétszer fordul elő ebben a könyvben. Isten másként fejezi ki féltékenységét, mint az ember. Mi a féltékenység idején valami rosszat akarunk tenni. Isten azokra féltékeny, akik az övéi. Ő féltékeny az egész emberiségre. Ő teremtett minket. Ő vásárolt meg minket magának, és tette lehetővé az üdvösséget. Nem akarja, hogy bárki is elvesszen. Meg akarja váltani az embereket. Féltékeny az emberiségre. Amikor azonban nem fordulnak felé az emberek, akkor megítéli őket. Zofóniás könyve világossá teszi, hogy Isten megdicsőül az ítéletben éppen úgy, mint a megváltásban. Nagyon sokan nem értik, hogy ez miként lehetséges. Ezékiel próféta könyvének 38. és 39. fejezete beszél arról a jövőbeli időről, amikor Isten megítél egy nagy világhatalmat. Ezt olvassuk Ezékiel könyve 38. részének 16. versében. Úgy vonulsz föl, népem, Izrael ellen, mint a földet beborító felhő. Az utolsó napokban hozlak el téged országom ellen, hogy megismerjenek engem a népek, amikor szemük láttára megmutatom rajtad, Góg, hogy szent vagyok. Más szóval, Isten így szól, megítélem ezt az istentelen népet, és amikor ezt cselekszem, megdicsőülök az ítéletben. Ez félelmetes üzenet Istentől, és nagyon sok embernek keserű pirula, amit nem tud lenyelni. De jó, ha megtanulunk Isten szerint gondolkodni, és rájövünk, hogy gondolataink nem az ő gondolatai, és útaink nem az ő útai egyáltalán. Az Úr igéje szól Zofóniáshoz, Kúsi fiához, aki Gedaljá fia, aki Amarjá fia, aki Hiszkijá fia volt, Jósiásnak, Ámon fiának, Júda királyának az idejében. Zofóniás könyve első részének első verse. Zofóniás bemutatkozik, mint a királyi család tagja. Ezékiás, Júda királya, az ők apja volt. Zofóniás, Jósiás király napjaiban profétált, amikor az utolsó lelki mozgalom ment végbe Júda déli királyságában. Abban a korban lelki ébredés ment végbe. Nem volt nagyon kiterjedt, és nem sokáig tartott, de mégis megtörtént. Zofóniás próféta tudott valamit Ámon, a gonosz király uralkodásáról, és Manassé király szörnyű uralmáról. Látta, hogy ítélet szakad népére és országára, és üzenete igen keményen hangzik. Elsöprök, mindent elsöprök a föld színéről. Így szól az Úr. Zofóniás könyve, első rész, második vers. Ez bizonyára nagyon erős nyelvezet. Isten így szól. Ítéletre indulok, és amikor ezt cselekszem, akkor valósággal elpusztítom a földet. Az ország olyan lesz, mintha valamilyen földgyalú ment volna végig rajta. Ahogyan tisztára törölnek egy edényt, ugyanígy viszem véghez ítéletemet rajtuk. Amint tovább haladunk ebben a prófétai könyvben, el fogjuk ismerni, hogy ebben az ítéletben több van Izrael országának ítéleténél. Egy világméretű pusztulásnak a jövendőlése is felfedezhető benne. A jelenések könyve megerősíti ezt, és ez ítélet idejét a nagy nyomorúság időszakába helyezi. Abban az időszakban a föld teljesen kipusztul a rászakadó ítéletek miatt. Ez közvetlenül azelőtt történik, amikor Isten létrehozza ezer éves királyságát, és megújítja a földet. Elsöprök embert és állatot, elsöpröm az ég madarait és a tenger halait, a botránkoztató dolgokat a bűnösökkel együtt, kiírtom az embert a föld színéről, így szól az Úr. Zofóniás könyve első részének harmadik verse. Elsöprök embert és állatot. Ez az ítélet minden élőlényt érint. Amikor Izrael országában jártam, azt mondták, hogy van ott egy állatkert valahol a galileai tenger környékén. Igyekeznek összegyűjteni azokat az állatokat, amelyek a bibliai napokban ott léteztek, és állatkertet létesítenek belőlük. Nyilvánvalóan, amint Izrael népessége növekszik, ugyanaz fog történni, mint bármelyik más országban. Bizonyos állatfajok kipusztulnak és eltűnnek. Isten azt mondja, hogy éppen ez fog bekövetkezni, amikor megítéli azt az országot. Valójában már sok állatfaj kipusztult abban az időben is. Ez nagyon súlyos ítéletként szakad az országra. Kinyújtom kezemet Júda ellen, és Jeruzsálem minden lakója ellen. Kiírtom erről a helyről a Baált, hogy még nyoma se maradjon. Tisztelőinek és papjainak még neve is feledésbe megy. Zofóniás könyve első részének negyedik verse. Kinyújtom kezemet Júda ellen és Jeruzsálem minden lakója ellen, mondja Zofóniás próféta. Isten világossá teszi, hogy Júda és Jeruzsálem áll az első helyen az ítéletben. Kiírtom erről a helyről a Baált. Isten a bálványimádás miatt ítéli meg az országot. Habakuk proféciájában Isten öt jajszót említ, mint a népre szakadó ítélet kifejezését, mert elkövettek bizonyos súlyos bűnöket. A bálványimádás állt az utolsó helyen az ötödik jajszó leírásaképpen, de Zofóniás a bálványimádásban írja le az összes bűnt, ez pedig nem más, mint a hamis vallás. A Szentírás a Bírák könyvétől kezdve bemutatja az emberi kormányzás filozófiáját, ami érvényesült Isten népe körében, és minden más nép körében ezen a földön. Egy-egy nép hanyatlásának első lépése a vallásos hitehagyás, amikor elfordulnak az élő és igaz Istentől. A második lefelé vezető lépés a nemzet erkölcsileg szörnyű állapota. A harmadik lépés lefelé a politikai anarchia. Sok országban azt gondolják az állampolgárok, hogy a baj a kormányzásban van. Nem gondolom, hogy igazuk van. Egy másik embercsoport úgy érzi, hogy ha a nép megújulna, ha az emberek kedvesek, segítőkészek lennének, és nem lopnának, hanem megerősödnének erkölcsi életükben, akkor az megoldaná problémáinkat. Megint csak azt gondolom, hogy nem ez a megoldás. Nagyon őszintén kifejezve úgy vélem, hogy országunkban a probléma a vallásos hitehagyás. A baj itt van bennem és benned. A probléma az, hogy az egyház nem éli meg Isten üzenetét. Nem minden gyülekezetet sorolok ide szükségszerűen. Vannak Bibliára épülő gyülekezetek ebben és más országokban is, ahol a lelki pásztorok kiállnak Isten mellett, és hálás vagyok értük. De vannak olyan felekezetek is, amelyek eltávolodtak a hittől. Már ott tartanak, hogy többé nem képesek hatékony módon megszólítani az ország népét. E vallásos hitehagyás következménye lett az erkölcsi lezüllés és a politikai anarchia. Ha azt gondolod, hogy ez csak egy fundamentalista lelkipásztor vad csapkodása, akkor tévedsz. Hadd idézek egy nagyobb város lapjából egy cikket, amely évekkel ezelőtt jelent meg. Az egyházak lelki kudarcával kapcsolatban a cikkíró ezzel zárja következtetéseit. Ez országra szakadó erkölcsi és lelki bajok egyik oka az, hogy a kereszténység nevében elárulták Krisztust. Az a szomorú tény áll fenn, hogy az egyházak többé nem befolyásolják a nemzet jellemének fejlődését. Az emberek főként azért mennek a templomba, mert késztetést éreznek az Isten tiszteleten való részvételre, és nem azért, mert bármilyen lelki vezetést elfogadnának a lelkésztől. Ez valóban ítéletes megjegyzés. Ez nem csak ránk, hanem minden nemzetre érvényes. Gibbon, a neves történész, összefoglalta Róma hanyatlásának és bukásának öt okát. Gibbon nem volt keresztény, de itt van az, amivel indokolja Róma bukását. Első. Az emberi társadalom alapját képező családi élet méltóságának és szentségének az aláásása. Második. Mind magasabbra emelt adók. Az állami pénz elköltése azért, hogy kenyeret és cirkuszt adjanak a népnek. Harmadik. Az élvezetek őrült hajszolása, a sportok minden évben izgalmasabbak, kegyetlenebbek és erkölcstelenebbek lettek. Negyedik. Nagy fegyverkezés, amikor a legnagyobb ellenség belül támadta őket, az egyéni felelősség romlása. Ötödik. A vallás pusztán formává vált. Elvesztette az élettel való kapcsolatát, és az emberek életének irányító erejét. Zofóniás üzenete az emberi kormányzásnak ezt a szentírási alapelvét írja le, és a bálványimádásra mutat, amely a legsúlyosabb bűn volt Júda déli királyságában. Zofóniás látta a történéseket. Az emberek elindultak a lejtőn, és csak ítéletre számíthattak. A bálványimádás miatt csúszott le minden nagy nemzet a szakadékba. Amikor egy-egy nép eltávozik az élő és igaz Istentől, vagy feladja nagy erkölcsi alapelveit, amelyek a valláson nyugodtak, amikor bálványimádásba merül, akkor az a népet súlyos erkölcstelenségbe és politikai anarchiába dönti. Az az érdekes, hogy véleményem szerint itt háromfajta bálványimádást említ a próféta. Kiírtom erről a helyről a Baált. A bálványimádás első formája a Baál imádata, amit az északi királyságba Jezábel vezetett be, akinek apja a Szidóniak közti bálványimádás főpapja volt. A déli királyságban a Baál imádatát népszerűsítették, és Manassé uralma alatt a Baál oltárokat újjáépítették. Ez az eset illusztrálja, hogy miért szükséges a prófétai könyvek tanulmányozásakor az azoknak megfelelő korról szóló történelmi könyvek tanulmányozása is a Szentírásban. Ennél a pontnál hasznos elolvasnunk a Manassé uralmáról szóló leírást. Egyetlen király sem távolodott el annyira Istentől, mint Manassé. Újból bevezette a Baál imádatát, ami az Isten tisztelet nagyon erkölcstelen formáját öltötte magára. A Baál imádatával együtt imádták Astóretet is. Amikor az istenség női vonásait is hangoztatni kezdték, az súlyos erkölcstelenséghez vezetett, és áthatotta a nép életét abban az időszakban. A Baál imádata a természet imádatnak volt egy nagyon kegyetlen formája. Amikor Jósiás lett a király, aki jó király volt, először igyekezett eltávolítani a Baál tiszteletet. Tisztelőinek és papjainak még a neve is feledésbe megy. Ezek a papok fekete ruhákat viseltek. Megfigyelhetjük, hogy akik ma a sátánimádást gyakorolják, fekete öltönyt vesznek magukra. Nagyon érdekes, hogy ez a szokás nem náluk kezdődött. Ennek eredete nagyon messze visszanyúlik a fekete öltönyt viselő, bálványimádó papok gyakorlatához. Zofóniás azt mondja, hogy ezeket a papokat megítéli Isten. Imádkozzunk! Istenem, köszönöm intésedet! Segíts, hogy őrizkedjem a bálványimádás minden formájától. Amen.